Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL. Wolfgang a varázsfúvola egyik próbája előtt megkérte az ő derék, Süssmayer barátját, hogy noha a próba 9-kor kezdődik, jöjjön már 8-ra a bódéba. Wolfgang így hívta a Theater auf der Wiedent. Szeretne egyet-mást megbeszélni vele, még az előadás előtt. Süssmayer bájos komikummal ütött el a Schikaneder féle bohém társaságtól. Színésznők pongyolában, az egyiptomi papok gatyában jelentek meg a színpadon. Ez a Süssmayer hófehér harisnyát vett, csillogó lakcipőt, frissen vasalt kabátot és koronázási bára való parókát. Ha az ember Wolfganggal dolgozhat, Wolfganggal beszélgethet, vegyen ünneplőt, mondta naív és mérges ünnepélyességgel, mikor a komédiások kinevették. Süssmayer persze ott ült már, de hogy ült, állt, az üres, sötét zenekarban szinte vigyázban várta 3:48 óta Wolfgangot. Wolfgang mindig halálosan pontos szokott lenni, de utóbbi időben gyakran késett. Nagyon beteg volt, nagyon rosszul érezte magát. Ha egyszer Wolfgang késik, komoly baja lehet, suttogták az emberek. Épp ilyen gyászosan feltűnő volt, hogy partitúrát, jegyzeteket rakott a kottaállványra, és valakinek lapoznia kellett. Nagyon fáradt lehet. Wolfgang legjobban szerette, hogyha ez a kedves, kicsit bolondos, kicsit okos Süssmayer lapozott. Diákos tisztelettudása jól esett neki. 8:45 felé jelent meg Wolfgang a sötét, üres kulisszafestékszagú színházban. Valami ijesztő és groteszk volt benne, ahogy az orkeszter gödör végén bejött a kis ajtón. Egyrészt egy bakfis balerina ügyességével kígyózott, tekergett a szorosan egymás mellé tolt székek, kottatartók, kürtök és puzónok között. Másrészt öregesen totyorgott, mintha kétszer olyan idős lenne, mint amennyi valóban. A cipője bő volt. Ja, lefogytak a tyúk szemeim, mondta nevetve. Fekete harisnyás lábai ijesztően vékonyak, kurták, a hasa formátlanul dagadt, az egész emberke bogárszerű. Feje aránytalanul nagy, szeme, mint a szappanbuborék, melybe pipafüstöt fújt néha a gyerekek mulattatására. Mikor odaért Süssmayerhez, a karmesteri zongorához, átölelte, mintha messzi útról érkezett volna, vagy hosszú időre búcsúznék. Közben a jó barát érezte, hogy Wolfgang pihen a vállán. – Miért nem mentél te kanapénak vagy szófának? – kérdezte tőle Wolfgang, aki szerette néha megfricskálni a hűséges famuluszt. Miután leült, idegen mosolyjal megjegyezte, hogy furcsa különbségek vannak az életben, és arról beszélt, milyen más volt a bevonulása a zenekarba Prágában a Don Giovanni bemutatóján. A közönség háromszoros viváttal, tapssal és bravózással fogadta. Vajon lesz-e ilyesmi még egyszer az életben? Akkor Leopold egy régi ruháját vette fel. Szóljon a taps az apjának, ne neki. Igen, igen, mondogatta Wolfgang, a bánat és a szemtelen szökellés után egyszerre a matematikai rend, mely izgalmasabb és sokszor disszonánsabb az őrületnél, épp ezért érdemes csinálni. Istenem, ha az ember saját testében is ilyen rendet csinálhatna, hányszor beszélgetek mostanában nyomorult és rakoncátlan testemmel, épp a rend és rendetlenség dolgairól. A szívem ezt akarja, a májam azt akarja, a tüdőm akadozva deklamál, a beleim meg bufókat böfögnek. Átkozott egy fegyelmezetlen társaság. Múltkor alaposan le is hordtam az egyik doktort. Azt hiszem a stanci valamelyik lovagja, aki nem úgy akarja megnyerni stanci kegyeit, hogy engem sürgősen a más világra toloncol, hanem inkább csodálatos gyógyításommal akar érdemeket szerezni. Vagy a lelkiismeretét megnyugtatni? Ezt a bájos kuruzslót alaposan összeszittam. Mondom neki, jól festenék, ha én is úgy tudnám csak összhangba hozni a muzsikusaimat, ahogy ön a májamat meg a lépemet, az lenne aztán a macska zene vagy a Dorfmusikanten sextet. Nem nevetséges? Vagy iszonyatos dolog, hogy a beleinknek és sejtjeinknek semmi közük hozzánk? Idegenek. Saját céljaik vannak, éneklik a magukét, és nem paríroznak nekünk. Néha szeretnék velük úgy beszélgetni, mint a cinkéimmel, vagy a papagájaimmal. No, öreg vese, te fogod elsőnek a fülembe fuvolázni a takarodót? Ez a hortyogó bőgő? Bolond egy társulat mondhatom. És azzal pilulás dobozt vett elő, tréfásan Süssmayert is megkínálta, az el is vett egyet, emlékül. Wolfgang az övét úgy dobta magasból a szájába, mint a lesi szájú kutyáknak. Szórakozottan végigfuttatta ujjait a billentyűkön, a Papagéno glockenspieljét játszotta.
Thank you. 2026. június 27-én érkeztünk el Hangtörténetek című műsorunk 169. epizódjához, melyben Mozart muzsikáját hallgattuk, és melyhez a kapcsolatot a Rádió 3-as stúdiójából vettem fel kedvenc zenei szerkesztőnkkel, dr. Szabó Attilával. Innen hívom tehát ma interneten keresztül Attilát. Köszöntelek. Szervusz, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jól. Valóban Mozartot hallottunk első zeneként, egy bizonyos Se Vivernon de Gio című duettjének basszett, klarinétre és fuvolára átírt változatát. Ez egy fiatalkori, 14 éves korában írt operájából származik ez a duett, ugye Mitridate Redi Ponto, tehát Mitridates Pontus királya című operájából, amelyben ugye természetesen a szerelmi szál, a tiltott szerelem kötelező. Itt az életveszélyben levő szerelmesek beszélgetnek. A duett címe ugye Ha meg kell halnom, nagyjából így fordítható magyarra. Nagyon érdekes, hogy ez a 14 éves gyermek, bár nem írta nyilván a librettót, de zeneileg milyen csodálatosan alá tudta festeni a halálos veszélyben lévő szerelmesek életérzését. Nem is sejtve talán, hogy, sőt, biztosan nem sejtve, hogy alig 20 esztendő múlva is élete végéhez ért, és ugye tudjuk, hogy Mozart 36 éves életkorát sem érte meg. Az előadó Andreas Ottenzamer volt, ő basszett klarinéten játszott. Nem összetévesztendő a basszus klarinéttal, ez egy szoprán klarinét, aminek egy kicsit meg van hosszabbítva a regisztere, és róla annyit kell tudni Andreas Ottenzamerről, hogy korunk egyik legjelesebb klarinétosa, majdnem azt mondtam, hogy volt, ugyanis újabban főleg karmesterkedéssel foglalkozik, de visszatér még a jól ismert klarinétjához. Ő volt a berlini filharmonikusok első klarinétosa, ami azért abban megegyezhetünk, hogy a világ egyik legjelesebb posztja a véleményem szerint a klarinétosok között. Máskülönben nagyon érdekes, hogy az édesapja is ebben a zenekarban, a világ legjobbjának tartott zenekarban volt klarinétos, és testvére is, fiú testvére. Hárman alapítottak is egy klarinétos együttest, a nevük The Clarinots angolosan. A fuvolánál pedig Emmanuel Paüdöt hallottuk, ő francia-svájci fuvolás, világhíres természetesen ő is, és ő is volt a berlini filharmonikusok első fuvolása. Még egészen fiatal, 22 évesen kapta meg ezt a posztot, ami megint csak egy csodaszámba menő kegy. A duettet emberi hangra írta nyilvánvalóan Mozart. Ez a feldolgozás klarinétra és fuvolára egy bizonyos Stefan Konz ügyességét dicséri. Ő is akárcsak Ottenzamer egy osztrák-magyar család sarja. Ő csellista a berlini filharmonikusoknál, úgyhogy itt egy pár perces Mozart duett alatt a berlini filharmonikusokat összegyűjtöttük egy kalap alá. A Mozart zene után pedig Ildikó kiváló előadásában hallhattuk Szentkuti Miklós Divertimento című regényéből azt a részletet, amelyik a megöregedett, a 35 évesen megöregedett Mozart utolsó időszakából ír le egy napot, lényegében egy estet, a varázsfúvola egyik próbájának az estét, akkor barátai, zenésztársai között elmérkedik a lét mulandóságáról, pontosan mindegy öreg ember. Megdöbbentő, hogy lényegében 20 év telt el a Redi Ponto óta. Mozart ugyancsak egy világhírű operáján dolgozik, és érzi a közelgő végét. Szentkuti Miklós, aki nem ismerné, gyakorlatilag lehetetlen néhány szóval is leírni. Talán megkísérelném azzal a jelzővel, hogy a legparádés a magyar író volt. Úgy kell képzelni, mint egy ilyen dúsan díszített barokk templomot, vagy egy Fellini filmet. Ugye egyszerűen az ember csak kapkodja a fejét, és nem győzi követni ezt a rengeteg cirádát, fantasztikus színeket, egymást követő mozzanatokat, hanghatásokat. Elképesztő, hogy milyen színesen tudott írni. Valósággal Fellini-szerűen, tehát filmszerű. Én nekem nagyon kedves... Írom, bár az igazság, hogy vannak percek, amikor egy kicsit nehéz, tehát az ember szünetet kell tartson, mert nagyon tömör Szent Kuti. Nincs is párja a magyar irodalomban, sőt, hogyha a világirodalomban nézünk körül, ott is hát igen nehezen találnánk hasonló elképesztő tehetségű és fantáziájú írót. Amellett egy rendkívül művelt és olvasott ember volt, elképesztő, hogy mi adatmennyiséget hordozott a fejében, nem csak a könyvtárában az ember. Érdemes olvasni, hát én most itt a három nagy zenészről írt könyvét fogom megemlíteni, a Handelről, a Haydnről és a Mozartról írt könyveit, de vannak még nehezebb írásai is, ugye a Szent Orfeusz breviáriuma, vagy például a Pré. Érdemes olvasni Szent Kuti Miklóst. Tőle hallottunk tehát egy ilyen megrázó részt Mozart utolsó hónapjairól. Következik Franz Danzi, egy fantáziája klarinétra és zenekarra, előadók ugyanazok, mint az előbbi Mozart muzsikában. Franz Danzi volt a klasszika és a korai romantika egyik jelentős figurája. Sokat róla nem fogok mondani, mert múltkor emlékszem, többször is szót ejtettünk róla. Annyit, hogy Mozart nagy tisztelője volt, és műsorunk következő zenészével, Weberrel pedig igen jó barátságban volt. Ez a fantázia, az a klarinét fantázia, ugyancsak egy Mozart operára való parafrázis. A Don Giovanni-ban, ugye az a részlet, ami azon a néven híresült el, hogy La ci darem la mano, vagyis ott majd kezedet adod, kb. Így lehetne lefordítani. Nyilvánvalóan a szoknyabolond Safety Pro Don Giovanni, ugye a legújabb hódítása, Zerlina, a parasztlány szédítése közepette esik meg ez a mondat. Ez egy ilyen híres csábítás duett. Na, ezt dolgozta fel Franz Danzi, ugyancsak klarinétra és zenekarra, az előadó András Ottenzamer, akit a Potsdami Kammerakadémia is hallgassuk, tehát Danzi egy igen szellemes Mozartból ihletődött zenéjét.
Thank you.
András Ottenzámert hallhattuk másodszor Franz Danzi muzsikájával, és Olaszországban keresünk további hűsölési lehetőséget ebben a rettentő melegben.
A korból nem lépünk ki, lényegben ugyanabban a korban vagyunk, a gálláskor vége, a klasszika eleje, sőt a romantika eleje, ez a Gaetano Valeri páduvai orgonista zongoravirtuóz korszaka, aki hát járt ugyan több más városban, de igazából a neve az Pádovához kötődik. Pádova tudvalevően Velencétől nyugatra első nagyobb város, ides kulturális központ. Őneki halljuk egy tipikusan olasz, ilyen dallamos orgonára és zenekarra írt orgonaversenyét, G-durban. A harmadik tételt fogjuk hallani Luca Scandali előadásában, ki máskülönben egy kivételesen jól képzett orgonista, és hát tudós ember, nagy értője a korhű előadásmódnak, akit a Hermann's Consort kísér Fabrizio Ametto vezényletével.
Thank you.
Gaetano Valeri koncertóját hallgattuk, és egy szintén kevésbé ismert nevű zeneszerzővel, Franz von Suppéval folytatjuk.
Hát én nem mondanám, hogy kevésbé ismert, aki az operettet szereti, az nagyon megharagszik rád, mert az az igazság, hogy Franz von Suppé volt a bécsi operett egyik legélesebb megteremtője.
Lebuktattál nekem, az operett az a műfaj, ahol nem csak, hogy nincsenek ismereteim, de nem is vágyok azok megszerzésére.
Meg fogsz lepődni, mert egyrészt fogod ismerni, rájössz, hogy ismered, másfelől pedig ez valóban operettnyitány, de annyira operaszerű, hogy egyszerűen az ember nem is igazán érti, hogy lehet leoperettezni ezt a csodálatos zenét, ezt a nyitányt. A könnyebb műfajok között is azért vannak olyan gyöngyszemek, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Hallgassuk tehát Franz von Suppé könnyű lovassági nyitányát. A Magyar Állami Operaház zenekarának előadásában, akiket Sándor János vezényel.
Thank you.
szeretett rajongók körében közismert és népszerű Franz von Suppé muzsikáját hallhattuk az Állami Magyar Operaház előadásában, és a műsorunk elején is említett Weber a láthatáron.
Igen, Dánció barátja, aki ugyancsak klarinétos volt, a klarinét egyik koronázatlan királya a korban. Úgy látszik, hogy ebben a műsorban a klarinétosok összegyűltek. Ezúttal mi tőle az első zongora versenyének harmadik presto tételét fogjuk hallani. Péter Rözel előadásában, akit a Staatskapelle Dresden, Dresdai Staatskapelle ísér, Herbert Blomstedt vezényletével. Most Herbert Blomstedt a 20. század egyik legjelentősebb karmestere. Pontosan két hét múlva, július 11-én fogja tölteni a 99. esztendejét, és alig hihető, de még mindig aktív, mint karmester. 2027-re már be van táblázva az esztendeje, többek között a dán filharmonikusokkal fog fellépni. Elképesztő erőben van. Ezt köszönheti a jó gének mellett természetesen rendkívül aszkétikus életmódjának és hitének, ugyanis szombatos, adventista, vegetariánus, alkoholt és dohányterméket azt hiszem életében nem kóstolt, és egy igen feszes munkatempója volt világéletében. Soha vezénylőpálcát nem használt, de még a kottát sem. Kottát addig használja, míg megtanulja, és mindig fejből vezényel, ami egészen elképesztő intellektuális teljesítmény. Volt neki egy híres időszak a 70-es, 80-as években Dresdában, az akkori NDK-ban, Kelet-Németországban. Ebből a korszakból való ez a kivételesen jó felvétel. Tehát most a dresdaiakat fogjuk hallani Herbert Blomstedt vezényletével, Péter Rözel zongorázza Weber első zongora versenyének harmadik tételét. Thank you.
Weber numero 1 zongora versenyének harmadik tételével érkeztünk el mai összeállításunk utolsó zenés blokkjához, melyben két zeneszámot fogunk hallani. Kikkel és mivel búcsúzunk ma Attila hallgatóktól?
Mai adásunkban úgy sikerült, hogy klasszikus zenét hallgattunk. Én úgy gondoltam, hogy a múlt heti majdnem tiszta barokk nap után legyen most ez majdnem tiszta klasszikus zene, hát ez a majdnem azért ez fontos, mert Weber is már romantikus zenének számít, meg aztán Mendelssohn, aki következik most, az meg kifejezetten romantikus zene, bár a gyökerei azok a klasszikában vannak mélyen beleágyazódva. Ez a zongora szonátája ugyanis Mendelssohn kifejezett szándéka szerint tükörképe vagy folytatása a híres Beethoven Hammerklavier zongora szonátának, ami a zongora irodalom egyik legjelentősebb és legnehezebb, technikailag legnehezebb darabja. Na hát ezt folytatta Mendelssohn romantikus eszközökkel, és tudatosan követve a Beethoveni irányelveket. Hallgassuk tehát ezt az igen szép letisztult romantikus zongora zenét. Benjamin Fried, brit zongora művész, igen tiszta, cerebrális, intellektuális túlzásoktól mentes előadásában, majd utána következik folytásként egy olyan zene, ami valószínűleg, hogy hallgatóink nem számítottak. Ez egy sivatagi zene lesz. Az együttes neve Tina Riven, ami nagyjából annyit jelent, hogy sivatagok vagy sivatagi fiúk, tuaregül sajnos nem tudok.
Viszont ez egy olyan zenekari név, amit ismerek.
Na, hát örvendek. Ez egy egyébként nagyon érdekes zene, nem csak azért, mert ezek a gyerekek, ezek majdhogy nem mint Tino Di Lanto Sebessén, egyik kezükben a géppuskát és a másikban a pennát tartják, vagyis hát elektromos gitárt. Ezek a fiúk harcosok is közben, ugye a Tuareg felszabadító mozgalmak aktív tagjai, ugyanakkor valószínűleg, hogy most már azért többet zenélnek. Hallgassuk tehát a Tina Riven szaharai együttes egy 2017-ben kiadott lemezükről egy szép számukat.
Mendelssohnnal és a Tina Riven zenekarra búcsúzunk tehát ma estére önöktől. A jövő héten kereken 170. epizódunkban várjuk majd önöket. Addig is jó zeneélményeket, a viszonthallásra!
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.